Hermesélek találkozó 2011. augusztus 5-e. Túl a lehetetlenen. Az igazi nagyság titka.
Reggelt, sziasztok! Örülök, hogy itt vagytok mindannyian. Nagy kiváltság látni titeket, tényleg. Van egy jó hírem, meg egy rossz hírem. Sajnos, és hál' Istennek. Sanyi nem tud jönni, mert megint csak nincs könnyű helyzetben. Holnap jön, azt megígérte, úgyhogy ma viszont az Ernőtől fogunk hallani, illetve Istentől. Még lehet, hogy én is fogok beszélni, de az Ernő itt lesz. De... én szeretném, tapsoljuk meg az Ernőt. ez hála, a hálánk jele, ami a szolgálatot felénk, és nem viccelünk, meg nem jó pofiságból csináljuk, hanem tényleg egy ilyen nagy tisztelet van az Isten munkája iránt, amit Ernőben végez, hál' Istennek. És remélem, hogy fog beszélni, nem... De fog. Úgyhogy én akkor egy rövid imával megnyitnám a mai alkalmat, jó? Drága Urunk, miattad vagyunk itt, és általad vagyunk itt, azért vagyunk itt, hogy halljunk tőled, hogy bátoríts, hogy építs, hogy a mi korlátozott lényünket, a korlátozott kapacitásunkat betöltsd a te örökkévaló végtelen erőforrásaiddal, végtelen szereteteddel, végtelen békéddel, amely minden értelmet felülhalad. Erre van szükségünk ebben az egyre őrültebb, egyre gyorsabban pörgő világban. De tudhatjuk, hogy te mindezt látod, te tartod össze a atomjai szintjén is, és csak az történik, amiről te tudsz. Bár az ördög szabadon garázdálkodhat egy szintig, nem léphet túl bizonyos határokat, és nem is erre nézünk, nem ő rá, hanem rád, ami mencsvárunkra, ami erősségünkre, ami szabadításunkra, arra, aki kivon minket a sáros gödörből, és kősziklára állított szilárd talajra az életünket, amely csak süllyedt az ingoványba, amely nem tartott sehova. Te adtál egy célt, egy irányt, te adtál nekünk bátorítást, te adtál nekünk bölcsességet, hogy mindazt használjuk, éljük, amit hallunk, amit tanítasz nekünk, amit a te igédből kijelentesz. Köszönjük. És még szeretném megragadni az alkalmat, Uram, hogy eléd hozzuk a holnapi napot, a holnap reggelt, a délelőttöt. Kérlek, hogy vonj embereket, te vonj embereket, te indíts fel a szívükben, hogy eljöjjenek egy meghívás hatására, vagy hogy csak hallottak róla. Kérlek, Uram, és használd ezt ámulatosan, kent fel az előadókat, kent fel az egész alkalmat, legyen ott a te szellemiséged, Uram. Győzze le a világnak a szellemiségét, győzze le a gonoszt, győzze le az erősségeket, amelyeket az emberek elméjébe épített ez a világ. Győzzél, te Uram, és te már győztél, és mutasd meg ezt holnap is, Uram, nekünk. És persze a mai napon is szeretnénk így élni, így dolgozni, így szeretni, így szolgálni, így elfogadni. Köszönöm. Te drága nevedben, Uram, imádkoztunk. Ámen. Fogadjuk még egyszer nagy szeretettel Ernőt.
Sziasztok! Jó reggelt kívánok mindenkinek! De szükségem van egy kis kegyelemre, mert hirtelen jött ez a dolog, és imádkozzunk még egyet. Drága Urunk, köszönjük, hogy itt lehetünk megint pénteken, és nehéz hetünk volt minden bizonnyal, mert a világban kellett járnunk, de ugyanakkor te mindig fogod a kezünket. Benned bízunk, és Róma 10:11 jut az eszünkbe, hogy aki te benned bízik, az meg nem szégyenül. És kérjünk, hogy nyisd meg a szívünket, úgy, ahogy Pál apostol is kérte, hogy ne pici szívünk legyen, hanem nagy, hogy be tudjuk fogadni az ígédet, az üzeneteidet. Köszönjük Gyurit, és nagyon köszönjük Sanyit, és bárhol van, bármit csinál, áld meg őt, Istenünk, vigyázz rá. Pásztor Kendét is, a gyülekezetünket. Jézus Krisztus nevében. Ámen. Igazán egy történet jutott az eszembe. A pásztor Dulo Attilától hallottam a bibliaiskolában. Ez úgy nagyon jól szimbolizálja azt, hogy mi miért vagyunk keresztények. Azt hiszem. Szóval Amerikában történt ez a dolog. Egy lelkipásztor egy istentiszteletre megérkezett a pulpitushoz, lerakott egy üres madárkalitkát. És hogy nem tudom, hogyha ismertek a történetet, akkor elnézést, de... és feltette a kérdést, szerintetek miért hoztam magammal ezt a madárkalitkát? És mindenki nézett, és mondta, hogy akkor elmesélem. Szóval reggel mentem az utcán, szembe jött velem egy kisfiú. Ez a kalitka volt nála, és egy kis madár volt benne. Megkérdeztem tőle, hogy figyelj, miért van nála ez a kis madár? És mondta, hát elkaptam. Most már az enyém ez a madár. És mit akarsz vele tenni? Hát nem tudom. Hazavisszem, egy kicsit játszogatok vele, hogyha így már meguntam, akkor egy picit megnézem, hogy jönnek ki a tollai, kicsit megpróbálom kitépkedni, remekül fog szórakozni. De hát lehet, hogy ez a madár el fog pusztulni akkor, nem? Hát igen, de hát olyan sok van belőle, nem számít. Mennyit kérsz érte? Szóval a kisfiú meglepődött. Hát atyám, azt mondja, hát ez olyan értéktelen ez a kis madár. Ugyan minek kéne magának ez a haszontalan madár? Mennyit kérsz érte? Hát $1. Pap zsebébe nyúlt, odaadta az $1 a fiúnak, elvette tőle a kalitkát a madárra. A kisfiú fütyörészve rohant tovább a pénzzel. A lelkipásztor kiment a mezőre, ahol nem volt senki, és kiengedte a kis madarat. És van egy másik történet, amikor Isten találkozik az ördöggel. És megkérdezi az ördögtől, hogy mit tervezel az emberekkel. Hát, kicsit rázogatom őket, megpróbálom mindenféle kínzások között elpusztítani őket, remekül fogok szórakozni. Ennyit kérsz értük? Á, ne vicce Isten, nézd meg ezeket a kis nyomorultakat. Semmit nem ér az életük, ugyan mit foglalkozol velük? Mennyit kérsz, ördög? Az ördög ránézett Istenre, azt mondja, az életedet. És Isten azt mondta, jó. Oké. És igazándiból lehet ezt üzletileg is nézni, de mi azt hiszem, hogy mindannyian azért vagyunk keresztények, mert Isten az életét adta értünk. És a kereszténység ennél sokkal több, mert Isten nem állt meg ott, hogy az életét adja értünk, hanem nem ment szabadságra, ahogy Sanyi szokta mondani, hanem a mai napig itt van velünk, ahogy megígérte, vigasztal minket, tanít, részt vesz az életünk minden területén, és ez örökké így marad. Nekem igazándiból az a fura, hogy a kereszténységről él egy kép, ami egész egyszerűen nem igaz. Hogyha megyünk és látunk templomokat, a templomok mellett ott van a kőkereszt, ott függ rajta egy szobor, aminek általában ugye tövis korona van a fején, és csak nézzük ezeket, és hallgatunk bizonyos prédikációkat, És az emberek nagy többsége egyáltalán nem érti, hogy hogy lehet, hogy létezhet még egyáltalán a kereszténység. És hogy csak tudjátok, hogy olvastam egy statisztikát a világban, hogy 2008-ban egy Európai Uniós adat, egy püspöki konferencia hozta nyilvánosságra ezt az adatot. 2008-ban szerte a világon 170 ezeren haltak meg a keresztény hitükért. 48 országban üldözték 2008-ban a kereszténységet, ez mára 52-re emelkedett. Tehát 170 ezer ember halt meg azért, mert vagy Biblia volt nála, vagy Jézus Krisztust élete urának mondta. Az összes vallási üldözések 97% a keresztényeket ér. Vajon miért van ez? Olvasok cikkeket, ahol az iszlamisták, a muzulmán emberek félnek a keresztényektől. Új keresztes hadjáratokat vizionálnak. Hogyha felmentek egy mindennapi.hu című oldalra, akkor ott találtok ilyen cikkeket, és ez állítólag egy keresztény oldal. Tehát a muzulmán emberek félnek a keresztényektől, és közben a keresztényeket írtják. Ez egy érdekes dolog. És most nem a muzulmán emberek ellen beszélek, hanem csak úgy, hogy lássunk tisztán. Van itt a Bibliában egy vers, illetve egy egész fejezet a 2 Korintus 6-ban. Én most így a nagy részét szeretném felolvasni, és egy picit gondolkodjunk róla. Jó, és igazándiból talán ez lenne az üzenet. Beszéltünk arról, hogy vannak kihívásaink keresztényekként, és ez itt most az eredményes élet találkozó. És sikeres életekről beszélünk. Ugyanakkor Sanyinak nehézségei vannak. Nekem is nehézségeim vannak. Gyurinak is voltak kihívásai egészségügyi téren is. És talán nagyon kevés embert tudnánk mondani, akinek ilyen-olyan problémája ne akadt volna. Most miről beszéltek ti? Ez egy sikeres élet? Tehát, hogyha úgy ismernéd az életemet, akkor nyugodtan feltetnéd a kérdést, hogy barátom, te milyen alapon beszélsz egy eredményes élet találkozón? És azt mondanám, hogy világi szinten igazad van. De hallgassuk meg Pált, hogy mit mond. 2 Korintus 6. fejezet. Olvassuk szerintem az elejétől, és akkor majd beszélünk róla. Nem akarok túl hosszan, mert nagyon, nagyon várom Gyurit. Van időm. Oké. Csak üzenetem. Oké. Tehát 2 Korintus 6.1. Mint együtt munkálkodók, intünk is, hogy hiába nevettétek légyen az Isten kegyelmét. Mert ő mondja, kellemetes időben meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme itt a kellemetes idő, íme itt az üdvösség napja. Senkit semmiben meg ne botránkoztassunk, hogy a szolgálatunk ne szidalmaztassék, hanem ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái, sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, verességben, tömlöcben, háborúságban, küszködésben, virasztásban, böjtölésben, tisztaságban, tudományban, hosszú tűrésben, szívességben, szent szellemben, tettetés nélkül való szeretetben. És itt szeretnék megállni egy kicsit. Itt Pál azt mondja, és meg is ígéri, hogy lesznek nehézségeink. És ugye itt azt mondja, hogy sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban. Akkor lehetséges, hogy a keresztény emberek is kerülhetnek nyomorba vagy szükségbe? Abszolút. Abszolút így van. És jó néhány gyülekezetben azt prédikálják, hogyha keresztény leszel, akkor az életed rendben lesz minden területen. És ezek a gyülekezetek általában tele vannak. Pásztor Kende azt mondta, hogyha egy picit megváltoztatnám az üzenetet, ez a terem egy fél éven belül tele lenne. Csak hogy ilyet nem ígérhetünk. Ha beszélünk valakivel, ezt nem ígérhetjük. Sőt, a fekete leves az ebben a dologban, hogy jó néhány ember számol be arról, hogy amikor megtért, attól kezdve az életében jóval több probléma jelentkezett. És vajon ez miért lehet? De ennek több oka is lehet. De az egyik mindenféleképpen az, amiről Sanyi szokott beszélni, hogy kiképzés alatt vagyunk, és mi szeretnénk egy olyan életet élni, hogy minden rendben van. Megtérek, és én erre számítottam egyébként, én abszolút számításból tértem meg. Én nem szerettem volna beszélni, ilyen rettegek emberek előtt beszélni, nem szeretek. A Biblia iskolába biztos voltam, hogy nem megyek, ez biztos. Isten tiszteletre sem gondoltam, mert azért hadd ne énekeljek már itt a sok ember, biztos így, fanatikusok túlzásba esnek. Szabó Petya mosolyog, mert ő fél éven keresztül könyörgött nekem, hogy jöjjek Isten tiszteletre. Ő a tanúm. És az volt a tervem, ugye óriási problémában voltam, az volt a tervem, hogy megtérek, itt azt olvastam, hogy Isten szeret mindenkit, akkor biztos segít, hátradőlök, és minden rendben lesz. Hát ez nem jött be. Mindig van egy tervünk az életünkkel kapcsolatban. És jó lenne ilyen jó kis meghízott keresztényekként élni, hogy Isten, Uram, te minden szükségemet betöltöd, és akkor szépen leélem az életemet. Nem tudom, hogy szeretnél-e egy olyan katona mellett harcolni, aki soha életében nem fogott fegyvert a kezébe, aki 60 kiló, és mondjuk a középkorban egy páncél alatt roskadozik, és amikor mondod neki, hogy de figyelj, minden rendben, akkor nem bírja felemelni a kezét sem, mert 30 kiló vasruha van rajta, és a kard is viszonylag nehéz. És legszívesebben elfutnál, mert csak ilyen emberek vesznek körül. Így körülnézel, és csupa szerencsétlen ember. Az ellenség soraiba meg daliák. És így ez engem rémisztene. És Isten nem vesz ki az első vonalból, hanem azt akarja, hogy egy olyan ember legyél, aki mellett biztonságban érzi magát az aki mellett állsz. És ugye megyünk keresztül a történelmen, van a sorozatunk. És eszembe jutott, hogy Isten mit szeretne, amikor keresztül visz a nehézségeken minket. Hogy botladozunk, csetlünk, de egyre erősebbeké válunk. És igazán a nehézségekben azt mondja, hogy kiálts hozzám. Ugye nagyon sokszor olvassuk ezt a Bibliában, hogy lehet, hogy ez a megoldás. Hogy a nehézségekben, amikor gyengék vagyunk, akkor van a legjobban szükségünk a támogatásra. És amikor állunk az első vonalban, ott állnak az óriások velünk szembe, és fölállt a sereg, végignézünk, hosszú arcvonal, és félek. És fölnézek az égre, Istenem segíts. És persze ezt elmormoltam, de egy mustármagnyi hittel, amennyire szükségem volt. De akkor hallom, hogy valami zaj van a hátsó sorokban. Hátra nézek, és látom, hogy a hátsó sorokban a katonák kezdenek félreállni, hogy helyet engedjenek valakinek. És nagy zavar hátul. És látom, hogy valaki közeledik, mert az emberek szétnyílnak előtte. És egyszer csak meglátom, hogy ki előtt érnek, és egy hatalmas termetű, fényes páncélzatba öltözött katona lépked, egy olyan erejű vitéz, akit még soha nem láttam, hogy te jó ég, hogy létezik, hogy egy ilyen termetű harcos jön, és csak jön, és te jó ég, úgy látszik, hogy hozzám közelít. És egyre jön felém, és a mellettem lévő ember egyel hátrébb áll, hogy helyet engedjen neki, és megáll mellettem, rám néz, és Isten az. A csillogó páncéljában, és nem húzza fel a sisakrostét, mert elvakítana a dicsősége. És lehet, hogy nem élném túl, de ott van a páncélban mellettem, és a két élű kardot elém nyújtja. És én összeütöm vele, és a hideg acél összependül. És azt mondja, hogy itt vagyok. És mellettem van a legerősebb harcos. Szembenézek az ellenséged, és már nem is olyan nagyok. De hogyha nem féltem volna annyira, ha nem lett volna annyira kilátástalan a helyzetem, ez a harcos sosem kerülhetett volna mellém. Nem hívtam volna őt. Minek? Erős vagyok. Minden rendben. Tudod? Minden rendben van. Meg van ígérve, hogy nehézségek lesznek az életünkben. És nem tudom, hogy észrevettétek-e. És hogy mondjam, Sanyi nélkül nehezen nyilatkozom erről, de mióta Isten megpróbálja őt, azt gondolom, hogy mélyebbek az üzenetei. Én mondtam neki Kaposváron, ott ücsörögtünk hátul a tornateremben, és mondtam neki, hogy én több száz óra anyagot hallottam tőled felvételről és élőben, de azt gondolom, hogy, hogy soha nem voltak ilyenek az üzeneteid. Lehet, hogy tévedek. És mondta, hogy igen, ebben van valami. Isten elvisz minket a lehetetlenig. Elvisz minket oda, ahol már azt gondoljuk, hogy nincs tovább. Amikor már olyan nehézségek vannak, hogy biztosak vagyunk benne, hogy itt végünk van. És Isten a lehetetlen helyzetek Istene. Ki tud minket húzni a bajból. Csak hitre van szükségünk. És olvassuk tovább akkor. Tehát 6. vers. Tisztasságban, tudományban, hosszú tűrésben, szívességben, szent szellemben, tettetés nélkül való szeretetben. Igazmondásban, Isten erejében, az igazságnak jobb és bal felől való fegyvereivel. És az Efézusi levélben beszél Isten a fegyverzetről. És a jobb és bal felől való fegyver, az a pajzs és a kard. Hogy legyen nálunk a pajzsként Isten ereje, és legyen egy kardunk. Ne csak védekezzünk, hanem támadjunk. És a kard az arra való. Legtöbbször itt védekezésről beszélünk. Igazán ez nem igaz, hogy védekezésről beszélünk, de csak nagyon kevésszer gondolunk arra, hogy van egy kardunk is. Hogy oda tudunk menni a szomszédunkhoz, oda tudunk menni egy másik emberhez, és azt tudjuk mondani, hogy látom, hogy nehézségben vagy, de figyelj, ez a legjobb kiinduló pont. Most van az a pillanat, amikor oda kell fordulnod Istenhez. És beszélgetek emberekkel, akik el vannak merülve a problémáikban. És igazán a világnak ez az egyik célja. A dolgozz 12-13 órát, legyenek kifizetetlen számláid, legyen probléma az egészségeddel, legyen körülötted egy iszonyatos felfordulás, mert ez jó az ördögnek. A világrendszer félelmet kelt. Bekapcsolod a tévét, háborúkról fogsz hallani, gyilkosságról, most volt egy sorozatgyilkosság éppen. Az embereket megpróbálják félelemben, bizonytalanságban tartani, és van egy hatalmas nyomás rajtunk. Ugye, van hiteled, akkor próbáld meg fizetni a frank, mit tudom én, milyen 250 forint körül van. Soha nem volt ilyen nagy probléma ezen a területen. Félelemben, bizonytalanságban próbálnak bennünket tartani, ne tud kiemelni a fejed, és ne tud meglátni az igazságot. Ez egy, nem tudom, hogy észrevettétek, hogy a világ nem nekünk kedvez. Nem keresi a kedvünket. Úgyhogy ez egy nagy fegyver, hogy megpróbálnak megrabolni minket. De ugyanakkor Pál itt azt mondja, hogy tarts ki, és legyél igaz, és öltöz fel Isten erejét. És tudjátok mit? Szerintem a hit itt kezdődik. És ezen múlik az egész, hogy tényleg hiszed-e, amikor abban a nehézségben vagy. Milyen könnyű úgy kereszténynek lenni, hogy minden rendben van. Süt a nap, csónakba horgászok, tele van a zsebem pénzzel, csipog a telefonom, jött egy újabb átutalás. Okay. Tele vagyok barátokkal, mindenki szeret. Hát ez tök jó, de végül is ezt szeretnénk, nem? Ez az igazi élet. Hát de Isten szerint nem. És ez nem egy kínzás. Nem egy kínzás, hanem egy kiképzés. Az örökké valóságban hatalommal bíró lények leszünk, és hogyha jól értjük, akkor az anyag engedni fog az akaratunknak. A testünket nem fogja korlátozni a fizika egyetlen törvénye sem. Tehát a helyváltoztatás nem autóval fog történni, nem tudom, erre gondoltatok-e, hanem ahogy Jézus mutatta meg a feltámadás után. Ez a teleportálásnak hívják. Egyik pillanatban eltűnsz valahol, a másikon, ahova szeretnél menni, ott megjelensz. Repülni fogsz. Itt van benne a Bibliában. Jézus Krisztus megmutatta, hogy mivé válsz. Uralkodni fogsz. Mit tudom én hány városon. De most gondoljatok be, a gyereknek odaadsz egy golyószórót. És ez Afrikában nagyon valós. Ott gyerekkatonák vannak. Tudjátok miért? Mert semmiféle felelősségérzetük nincsen. Ott 10 éves gyerekek gyilkolnak felnőtt embereket mindenféle lelkiismeret furdalás nélkül. Veszélyesebbek, mint egy kiképzett tengerészgyalogos. Magukra kötözött robbanóanyaggal, dinamittal és mit tudom én, mivel rohannak az emberek fel és felrobbantják magukat. Afganisztánban az orosz katonák rettegtek a gyerekektől. Azt meg nem tudunk velük mit csinálni. Robbanóanyag van rajtuk és rohannak felénk. Nem tudjuk megállítani őket. Képzeljétek el egy gyerek kezébe egy golyószórót. Mit tennénk most, hogyha megkapnánk azt a hatalmat, ami vár ránk? Hát nem tudom. Nekem, mit tudom, nem tetszik néhány ember, elhambasztanám. Csak így, tudod? Te így csúnyán néztél? Gyere csak ide. Vagy ne is gyere, elég ha rád nézek. Szóval... Igen. Hogy a Sanyi mondja, igen. Vagy... Igen, veszélyes lenne. Egy nagy erő jellem nélkül veszélyes. És igazán egy jellemet szeretne Isten felépíteni bennünk. És olvassuk tovább, mert most jön a lényeg, azt hiszem. 8. versben. Dicsőség és gyalázat által, rossz és jó hír által, mint hitetők és igazak, mint ismeretlenek és mégis ismeretesek, mint meghaltak és ímé élők, mint ostorozottak és meg nem ölettek. És most itt egy picit megállok. Dicsőség és gyalázat által. Ja. A Biblia szélsőségekben gondolkodik. Szélsőségekben. A világ ezt gyűlöli. Gyűlöli a világ az egyenes beszédet. A Jézus Krisztus a legszélsőségesebb tanító volt, akit csak valaha hallottunk, vagy olvastunk. Hihetetlen. Aki nincs velem, ellenem van. Ezt nem szeret. Jézus Krisztus a hegyi beszédet, azt nagyon szeretik idézgetni tőle. De az igazán szélsőséges kijelentéseit, azt szeretik figyelmen kívül hagyni. Egész egyszerűen ki csemegézi a világ Jézus beszédeiből és mindenféle tanításból azokat a dolgokat, amiket be tud illeszteni a saját filozófiájába. De ne gondolkozz szélsőségesen. Ne gondolkozz, mert az az igazságra fog vinni. Ne gondolkozz. Ne csak fekete és fehér legyen, hanem legyen szürke az életedben. Azt szeretjük. De nincs jó és rossz. Tudod, nem vagyok már szerelmes a feleségembe. Hát szeretem. Mennyire? Kicsit. Most szereted, vagy nem szereted? Hát kedvelem. Oké. A világ megteremtette a közép kategóriákat. Megteremtette a szürkét. De ez egy hazugság. Nincs. Én most vagy itt beszélek nektek, vagy nem. Vagy élünk, vagy halottak vagyunk. Vagy hiszünk Jézus Krisztusban, vagy nem hiszünk benne. Kicsit nem tudsz hinni. Kicsit nem tudsz élni. Kicsit nem tudsz ott lenni valahol, vagy távol lenni. Végletes kategóriák között van az életünk. És igen, dicsőség és gyalázat által, és néha gyalázat által élünk. Van ilyen világi szinten. De a helyzeti igazság az az, ezt elmes beszélgettem tegnap az Úrral, imádkoztam. És viszek most egy kisebb projektet, egy csapadékcsatornát építünk egy helyen, mélyépítő vagyok egyébként. És egyik barátom megkért, hogy vezessem le ezt a munkát neki. És csak így beszélgettem az Úrral, hogy Uram, én most mélyépítő vagyok, vagy teológus. És Isten azt mondta, hogy a fiam vagy. Ja, és ez a helyzeti igazság az életünkkel kapcsolatban. Ugye a helyzeti igazság az, amit nem tudunk megtapasztalni állandóan, tényszerűen. A gyakorlatilag benne vagyunk a világban, de helyzetileg Isten fiai és lányai vagyunk. Örök élettel, Isten teljes jogú örököseiként, ahogy a Római Birodalomban az örökösnek az ujjára húzták a gyűrűt, és Sanyi szokta mondani ezt a példát, hogyha a fiát halálra adta, hogy ne ajándékozna mindent, minden mást is minélkünk, ugye, nem is tudom, hogy ez, nem tudom, hogy Róma 8.32, Gyuri mondja. Igen. Tehát helyzetileg minden rendben van, csak általában az életünkben nem tapasztaljuk meg, és néha gyalázatban élünk. De pontosan erre van a kegyelem, hogy felrázzuk magunkat, hogy tudom, hogy nehézségek vannak, de ott van Isten. És egy pásztor Sübel egyik üzenete volt, hogy fölé és túl. És élhetjük úgy az életünket, hogy túl mindenen. És ez egy őrültség, ez egy igazi őrültség. De miért ne lehetnénk őrültek? Ha azért mondom, hogy őrültség, mert egy ember, aki hitetlen, aki nem hisz az Úrban, neki a döntéseink irracionálisnak tűnhetnek. Hogy túl mindenen, tudod, ebben hiszek, hogy az életem több, mint a nehézségeim. Hogy az életem több, mint az, hogy eszem és iszom. Hanem túlnézek a jövőbe. Túl, ahol Isten vár rám. És igazándiból ez egy visszatérés lesz. Nem tudom, gondolkoztatok azon, hogy honnan vagyunk mi. Hogy honnan származunk, honnan jövünk. Mert arról sokat beszélünk, hogy hová tartunk. De figyeljetek, honnan jövünk? Honnan van az életünk? Ezen gondolkoztatok? Tudjátok, hogy mi már egyszer Istennél voltunk? Hiszen a lelkünk, az tőle származik. Ha Istentől jöttünk ide a földre, leélünk itt 70-80 életet, jó esetben 90-et, és utána megyünk haza, jó esetben megyünk haza. A rosszabbik esetet azt ne vegyük, tudjátok, hogy beszéljünk egy picit a rosszabbik esetről. Beszéljünk egy picit, mert de igazándiból nem ez az üzenet, de el kell mondanunk, mert Jézus Krisztus beszél róla. Képzeljétek el, megszületik egy ember, semmit sem tud a világról. Gondolj vissza, amikor gyerekek voltunk. Emlékeztek? Sem, mindent meg kell tanulni. Semmit sem tudunk a világról. Képzeljétek el, micsoda szerencsétlenség, hogyha épp olyan tudatlanul távozunk innen, mint ahogy születtünk. Leél egy ember egy életet, és erről aztán beszéltem Gödöllőn, csak elképzelem, ahogy egy egyetemi tanár, egy katedrán látom a lépcsős sorokat, és tele vannak hallgatókkal, és öltönybe beszél a tanár, nagy tekintélye az élete minden tudásával állítja, hogy Isten nem létezik. Isten nem létezik, és a gyerekek jegyzetelnek. És van egy tekintélye, tudjátok, van egy tekintélye. És váltsunk nézőpontot. Tegyük fel, hogy az univerzum széléről érkezünk. Mondjuk egy hipergyors űrhajó, valami sokkal gyorsabb, mint a fénysebesség. És repülünk, és látjuk a rengeteg csillagot, a csillagrendszereket, a galaxisokat. Egyszer csak meglátjuk a mi galaxisunkat, közeledünk. Tudom, 100 millió fényév az átmérője? Valahogy így, nem tudom. Repülünk felé, berepülünk a galaxisba, és látjuk, hogy a karok között ott van egy galaxis. És megismerjük, hogy ez a miénk, és beérünk a galaxisba, elrepülünk a külső bolygók körül, és meglátjuk a Földet. És a Föld egy kis kék üveggolyó, repülünk felé, berepülünk a légkörbe, a kontinensek kirajzolódnak, meglátjuk Európát, látjuk az olasz csizmát is, aztán Magyarország, aztán meglátjuk azt a megyét, a kerületet, aztán meglátunk egy épületet, az egyetem épületét, és ott egy kicsi öltönyös embert, életének minden tekintélyével, aki azt mondja, hogy Isten nem létezik. És ez nem több, mint egy kis halk cincogás, egy kis elhaló sikoly az örökké valóság csendjében. Hogy egy ember abszolút kijelentéseket tehet ezzel a véges tudással, ilyen pici lényként hirdethet, hogy nincs Isten, és ebben a hiszemben halhat meg. És képzeljétek el, amikor a halálos ágyán lecsukja a szemét, csak rákövetkező pillanatban újra kinyitja valahol, és mindig csak nevetek magamban egy nagyon keserű nevetéssel, egy közel sem vidám nevetéssel, amikor egy temetésen vagyok, és azt mondják, hogy örök nyugalomra helyezzük. Ó, dehogy is. Dehogy is, ha tudnák az emberek, hogy szó sincs örök nyugalomról. Szó sincs. Egy pillanatnyi nyugalma sem lesz. Ha úgy halt meg, hogy pont a lényegről maradt le. Ha úgy halt meg, hogy tagadja Isten létezését. A következő pillanatban kinyitja a szemét majd. És ott lesz azon a helyen, amiről el se tudta képzelni, hogy létezik. És semmit nem hozhat fel a mentségére. Semmit nem hozhat fel a mentségére. És igazán van egy választási lehetőségünk. Ugye a szabad akaratunk, hogy dönthetünk bárhogy, és sokan azt mondják így a világban, hogy hol van Isten? Hát én azt mondom, hogy Isten nem létezik. Na és ki tudtam mondani, és még mindig élek? Persze, hogy ki tudtad mondani. Szabad akaratod van. De vajon nem ostobaság-e a meggyőződés nélkül állítani valamit? Hiszen ugye Albert Einstein mondta, hogy az összes megismerhető tudás az emberiség legfeljebb az 1%-ával rendelkezik. A többi 99%-ról fogalmunk sincsen. Hogy merészelünk bármit is abszolút értelemben kijelenteni. Tudjátok, Svájcban építették ezt a nagy hadron ütköztetőt, ezt az LHC-t, amivel nem is tudom, hogy hány milliárd dollár, de meg lehetne szüntetni az éhezést belőle. Azt hiszem, hogy annak az összegéből meg lehetne szüntetni az éhezést. De hogyha hozzátesszük az űrprogramot, akkor egészen biztos vagyok benne. És mindjárt erről is beszélünk. Egyetlen egy cél, mondhat bárki bármit, egyetlen egy célja van ennek a hatalmas beruházásnak, hogy bebizonyítsák, hogy Isten nem létezik. Ez a célja. Ugyanis azt szeretnék igazolni, hogy az univerzum magától is létrejöhetett. Hogy van egy titokzatos anyag, ez a Higgs bozon, vagy hogy hívják. Figyeljetek, semmit nem értek az eddigi kísérletek. Van egy ismerősöm, az édesanyja ott dolgozik. Kétségbe vannak esve. Ne higgyetek a reklámoknak, hogy haladnak. Semmire nem jutottak. Egyre jobban az bizonyosodik be, hogy Isten létezik. Kétségbe vannak esve. Egymás torkának esnek ott. Mindenki veszekszik mindenkivel. Úgyhogy nagy pánik van, csak tudjátok. És a holdra szállás, pásztor Kis Laci beszélt erről, nagyszerűen kapos, annyira megérintett az üzenete. Pásztor Laci, köszönöm, hogyha ezt nézed, remek volt. Azt mondta, hogy az emberiség legnagyobb eredménye eddig a holdra szállás volt. Nem is tudom, hogy hány milliárdot öltek bele, leállították nagy részben az élelmiszer szállítmányokat is az éhező országokba. Az egy harmadára csökkentették, hogy tudják fedezni a holdra szállás költségeit. És mit nyertünk a holdra szállással? Néhány szikladarabot, holdport, azt hiszem 360 kilóanyagot hoztak magukkal összesen. Mert az emberiség büszkeséget nyert vele. Büszkék lettünk. És mit segített rajtunk a holdra szállás? Mit segített azokon az embereken, akik Afrikában éheznek? Így beszélgetek emberekkel, és egy fura gondolkodásuk van, és azt mondják, hogy szerintük minden rendben van a világon. És mutass meg nekik egy képet, világsajtót bejárta egy fénykép, egy kisgyerek felpuffadt hassal, és mögötte egy keselyű várakozott a földön. Ez a mi szégyenünk. Ez a mi szégyenünk, félreértés ne essék. A nagyszerű ember, elmentünk a holdra, és nagy mellényen állítjuk, hogy mi vagyunk a végső ok, hogy a humanizmus, amiben ma is élünk. Ugye? Milyen nagyszerű az ember, amikor meglát egy ilyen képet. Tudod, hogyha beszélsz egy ilyen emberrel, akkor menjetek fel az internetre. Nézzetek meg embereket, akiket elűztek az otthonukból, akiket meggyilkoltak. Vannak képek tömegsírokról. Nem is messze, 250 kilométerre. Itt Boszniába. Tömegsírok. Néhány évvel ezelőtt dózerrel tolták a halottakat. Itt Boszniában. Nagyszerű az ember? Igazán? Az éhezők tömegei, az üldözöttek, a kábítószeresek. Ugye? Híres emberek halnak meg kábítószer túladagolásban. Az alkoholizmus, a prostitúció, beszélj fiatalokkal, és annyira hálás vagyok, hogy itt vagytok. Vannak itt velünk fiatalok, és a gyülekezetünkben is. Hogy úgy gondolkodnak, hogy ebben a világban vannak erkölcsi értékek. A világ, tudjátok, hogy miért tagadja az erkölcsi értékeket? Mert senki nem tud megfelelni neki. Senki. Ó, a 10 parancsolat az egy betarthatatlan dolog. Egyébként az. De Jézus Krisztus ezért jött el. És a 10 parancsolatot azért két dolog miatt adta Isten. Az egyik, hogy megmutatta azt, hogy ő milyen, az ő jellemét. A másik pedig az, hogy észrevegyük, hogy segítségre van szükségünk, mert önmagunk ezt nem fogjuk tudni betartani. És mekkora szégyen, figyeljetek, a bűn, hogy a 10 parancsát ne lopj, ne paráználkodj, hogy ne hazudj, ugye, hogy csak néhányat említsek. Te jó ég, mindenki elismeri, hogy jó, hogy ezek jó dolgok, és mégsem tudjuk betartani. És tudjátok mit? Rengetegen úgy élnek, hogy azt mondják, hogy én nem vagyok bűnös. Tudod, én csak füllentettem. Vannak vallások, amikről néhány keresztény nagyon lenézően nyilatkozik. Például a buddhizmus. És tudjuk, hogy sajnos tévednek. De figyeljetek, a bűnt nagyon szigorúan kezelik. A megszégyenítő az, ahogy tudomásuk van a bűnről. A keresztényeket megszégyenítően próbálnak szabadulni a bűnüktől. Láttam egy filmet. Egy zarándokútról, ami másfél évig tart, csak oda, gyalog, a Himaláján át. Emberek csoportokban mennek, és minden, nem is tudom, azt hiszem, minden tizedik lépésnél lefekszenek, lehasalnak a földre. Minden tizedik lépésnél. Másfél évig tart az út gyalog, és egy ember húz maga után egy kis kocsit, amin a kis élelmük van, meg a ruháik. és mindig cserélnek. És van rajtuk egy ilyen vastag, újnyi vastag bőrmellény végig, hogy ne legyenek sebesek. Ugye ne sebesedjen ki a bőrük, amikor leborulnak, mert egy ilyen részben aszfaltúton mennek, köves úton, földúton. És a mellény, nem csak mellényük van, hanem egy ilyen fatalpú kis, ilyen, mit tudom én, mi, amivel letámaszkodnak a földre. És több tucat kopik el az úton ebből. És örökre deformáltakká válnak emiatt a karjaik, teljesen egy emberi roncsokként, 3 éves utazás. És elérnek a zarándok helyre, tudod mit? És azt mondják, hogy bűnös vagyok. De soha nem hallottak Jézusról. Ezek az emberek 3 évet vannak úton, úgyhogy tönkre mennek közbe. Mert tudják, hogy bűnösök. És itt olyan könnyen mondod azt, tudod, hogy ó, hát én nem vagyok bűnös. Gyűlölöm ezt a szót, tudod. Azért, mert olyan nagyszerű vagyok. Most vagy nagyszerű vagyok, vagy bűnös. 2 nem lettek egyszerre. Nem is tudom, hogy ki mondta, hogy a mennyben is és a pokolban is bűnös emberek lesznek. Csak, és ez felháborító persze, sok vallásos embernek. Pedig ezt még egyszer elmondom, a menny is, csak menny kizárólag bűnös emberekkel lesz tele. Csak egyetlen egy különbség van, hogy ők ezt beismerték. Hogy ők ezt beismerték. És kegyelmet kaptak. És tök jó együtt leszünk a mennyben. És jó, hogy egyikünk se lehet úgy ott, hogy ez az én erős jobb kezem volt, ahogy Sanyi mondaná. Úgy szeretem Sanyi hasonlatait. Nem az én erős jobb kezem jutatott oda, hanem 2 dolog. Az egyik, hogy beismertem, hogy bűnös vagyok. És itt áll vagy bukik igazán a megtérésed. Ha hallgatod ezt a felvételt, és még sosem fogadtad el Jézus Krisztust, csak kérlek, gondolkozzál el ezen. És mondok most néhány mondatot. És ez kemény beszéd lesz, de szerintem ezt szeretjük. Ha valaha csak füllentettél, hazug vagy. Ha valaha csak egy sportszeletet elemeltél, tolvaj vagy. Ha valaha kívánsággal néztél egy nőre, parázna vagy. Ha megtetted, ugyanúgy az vagy. Ha gondoltál rá, ha bűnös vagy. Ez a helyzet. És ezt soha nem tudod jóvá tenni. Ne hidd el, amit a New Age mond. És szeretjük a New Age-be hívő embereket is. De azt a gonosz hátteret gyűlöljük, ami mögöttük áll. Mert ezek a vallások azt mondják, hogy meg tudod jobbítani magad. Tudod, ha valakinek egyszer hazudtál, és talán nem haszontalan, ha erről beszélünk, azt hiszem, csak néhány mondatban. Ha valakinek hazudtál, lehet, hogy megbocsájt neked, de attól még emlékezni fog a hazugságodra, mert az a történelem részévé vált. Nem tudod semmissé tenni. És ráadásul ő meg sem bocsájthat neked, hiszen a törvényeket nem ő hozta. Gondoljatok egy foci meccsre. 2x11 ember focizik. A csatár egyedül tör a kapu felé. Abszolút gólhelyzet. Hátulról a védő pedig ugye már nem éri el, és elkasszálja a lábát, és fölrúgja. És a bíró fütyül, és kiállítja a hátvédet. Abszolút gólhelyzetben szabálytalankodott. És akkor a csatár hirtelen felugrik, és azt mondja, hogy hé, bírós Pori, ne állíts ki, én megbocsájtottam neki. Ne állíts, nem haragszom rá. És a bíró azt mondja, te miről beszélsz? Ez a FIFA szabályrendszere. Ki kell, hogy állítsam. A FIFA hozott szabályokat, hiába bocsájtanak meg a játékosok, akkor is van egy ítélet. Figyeljetek, hiába bocsájt meg az embertársad, lesz egy ítélet. Ha csak nem ismered be, hogy bűnös vagy Isten előtt, és nem kéred Jézus Krisztus kegyelmét. Ez a helyzet. És itt van az óriási tévedés a különböző vallásoknál. Egyik módszer sem jó. Csak Istennek ez a csodálatos módszere, a kegyelem. Oké, és akkor most még egy picit, 2 perc tényleg. Szóval, mint bánkodók, noha mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint semmi nélkül valók, és mindennel bírók. Hát, hogyha most megnéznénk például, most magamról beszélek, a bankszámlámat, akkor azt hiszem, hogy sírhatnék. És mint szegények, de sokakat gazdagítok, és csak nagyon remélem, hogy sokakat gazdagítunk azzal, hogy beszélünk. És hogyha nincs pénzed, ha úgy gondolod, hogy lecsúszott ember vagy, ha a híd alatt alszol egy dobozban, ezt is Sanyi szokta mondani. És odamész egy emberhez, és azt mondod, hogy hát lehet, hogy most úgy tűnik, hogy én nem vagyok olyan nagyszerű ember, de van valamim, ami sokkal több, mint amit megehetsz, vagy megihatsz, vagy hogy pénz van a zsebedben. Adhatok neked valamit. És gazdagítod vele azt a másik embert, hogy kap egy reményt. Hiába nincs semmit, tudsz semmi nélkül való vagy, de tudsz gazdagítani embereket, csak azzal, hogy beszélsz velük. Mindannyian hajléktalanok vagyunk. Csak mi tudjuk, hogy hol találjuk a száraz kenyeret. És meg tudjuk mutatni ezt másoknak is. És ez nagyszerű. Tök mindegy, hogy milyen anyagi helyzetben vagy. A sikeres életet nem a pénzben mérik. Nem árt, ha van. Jó, hogyha van. Nem a pénz a baj. Jó, hogyha van. De csak a pénz, csak a pozíció, csak a háza, tudjátok, erről szoktunk beszélni. Csak az anyagiak nem fognak egy sikeres életet eredményezni. Ja, még valami. Most jutott eszembe. Beszélgettem emberekkel, és feltették nekem azt a kérdést, hogy lehet az, hogy gonosz emberek, még világi szemmel is, gonosz emberek néha teljesen jó létben élnek egészen a halálukig, bővölködnek, mindenük megvan, és soha semmi bajuk nincsen. Micsoda igazságtalanság. Egyébként szerintem is az. De mi egy nagyon torz képét látjuk a valóságnak, az igazságról nem is beszélve. Ugye sokszor megpróbáljuk a Biblia üzenetét a saját igazságrendszerünkön keresztül vizsgálni. Holott a Biblia azt mondja, hogy az ember igazsága olyan, mint egy koszos rongy, és az eredeti szöveg igazándiból azt jelenti, hogy amit a leprásokról leszednek, rongy. Ilyen ruha foszlányok, amik már lerohadtak róluk. Na, ilyen a mi igazságunk. Ha Istent szeretnénk vizsgálni, Isten szemszögéből a világot, akkor a Biblia igazságain keresztül kell néznünk a világot, nem pedig fordítva. Ugye nem mi vagyunk a mérce. Te jó ég, hol tartottam? Igen, köszi. Na hát, látjátok, Isten még engem is tud használni, kész. A gazdag embernél, hogy lehet, hogy úgy végig tud élni egy életet? Figyeljetek, Isten, és ez az én megértésem, cáfoljatok meg, vagy erősítsetek meg, hogy talán így van-e, hogy Isten előre látja, hogy valaki megtér-e vagy sem. Nem befolyásolja, és ez nagy különbség. Nincs eleve elrendelés, mert akkor az ítélet nem lenne jogos, ugye, ami vár, hanem azt látja Isten, hogy valaha megtér az illető vagy sem. És hogyha nem, akkor Istennek nincs dolga vele. Minek fenyítse, minek avatkozzon az életébe, ha az illető reménytelen és soha nem térne meg, Isten hátralép és hagyja. És az ördögnek sincs dolga vele. Sőt, lehet, hogy megáldja az életét. Remek dolog neki, hogyha valaki közömbös. Remek dolog, hogyha valaki azt hirdeti, hogy figyelj, nem vagyok hívő, és nézd, milyen jó megy a sorom. Ne legyél olyan ember, aki senkinek se kell lesz. Se az ördögnek, se Istennek. Istennek kell lesz. Istennek kell lesz. Ő mindent elkövet. És ezeket az embereket is megkeresi. Ő sokszor megkeresi. De nem fenyíti, mert minek? Legtöbbször nem fenyíti. Azok az emberek sokszor úgy térnek meg, és én is így tértem meg, hogy az életem összedőlt. És Isten megengedte, hogy összedőljön, mert látta bennem a lehetőséget, hogyha ez megtörténik, akkor felé fogok fordulni. És hála Istennek, hogy mindent elveszítettem. Mert amikor mindent elveszítettem, akkor mindent megnyertem. Megnyertem Istent. És ez a legtöbb. És fogalmam sincs, hogy valaha fogok-e úgy élni egy olyan színvonalon, ahol amire a világ azt mondja, hogy így kell élni. Nem tudom. De tudjátok mit? Nem is érdekel. A Pál azt mondja, hogy ha van mit enned, van mit felvenned, van hol aludnod, elégedj meg vele. És nekem ez mind megvan. Sőt, még van egy autóm is. Dicsőség Istennek. És elégedett vagyok, és boldog vagyok. Komolyan mondom. Az életem teljes. És ezt nem a körülmények adják. Vannak nagyszerű barátaim, egy új családom, ti vagytok azok. És nagyszerű mindig ide bejönni, ha beszélni Gyurival, Sanyival, Petyával, mindenkit felsorolhatnék. Nagyszerű ez. És nem cserélném el semmiért. Ha ide tolnának egy uszály 20 000-est, az sem érdekelne. Komolyan mondom, szívemből. Tehát, mint bánkodók, noha mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítok, mint semmi nélkül valók, és mindennel bírók. És itt azt mondja Pál, a mi szánk megnyílt innektek, korintusiak, a mi szívünk kitárult. És azt hiszem, hogy nekünk is sokszor kitárul a szívünk, amikor egy testvérünkkel beszélünk, és őszintén elmondjuk, el tudjuk mondani őszintén, hogy az életünkben vannak nehézségek, de ott van velünk Isten. A világban az emberek nem szívesen beszélgetnek arról, hogy milyen nehézségeik vannak. Nem divat. A világ a sikeres embereket támogatja. Nem divat gyengének lenni. De a mi szívünk kitárult, mert Isten itt van velünk. És nyugodtan elmondhatjuk azt, hogy igen ez a helyzet. De Isten mindig velünk van. És még egy utolsó, azt hiszem, hogy valamit kihagytam. A 9-es verset, tényleg egy utolsó gondolat, ezt nem szerettem volna. Mint ismeretlenek, és mégis ismeretesek. Ismernek minket az emberek, de miután megtértünk, megváltoztunk. Mintha nem is ismernének. Van egy részünk, ami ismeretlen marad a hitetlen emberek előtt. Van egy részünk, ami a mennyben van, amit csak Isten ismer. Ugye a mi jellemünk megváltozik. A jellemünket csak Isten ismeri igazán. Ugye a hír, erről beszéltünk, hogy a hírnév az, amit mások gondolnak rólunk, de az nem egyenlő velünk. Ismeretlenek vagyunk az emberek között. Ismeretlenül járkálunk. Igazán halottak között járkálunk. A hite, aki nem tért meg, arról Isten azt mondja, hogy halott. Képzeld, a járkálsz az utcán, és egy csomó halott vesz körül. És bocsássatok meg, ha valakit így megbotránkoztat, amit mondok, mert szeretjük ezeket az embereket. Nem véletlenül beszélünk az evangéliumról. Nem véletlenül van az eredményes élet találkozó. Nem véletlenül lesz a holnapi előadás. Gyertek el. Azok miatt, az emberek miatt, akik még halottak, miattuk van ez az egész. Ismeretlenül járkálunk ismerősök között. És látják, hogy valami más van a mi életünkben. Valami több. És ez lehet vonzó, és lehet taszító. Attól függ, hogy mennyire van megkeményedve a szíve, azt hiszem, annak az embernek. Mert volt olyan barátom, aki azért tért meg, mert azt mondta, hogy figyelj, itt valami van. Nekem kell ez a meggyőződés, nekem kell ez a nyugalom, nekem kell ez az erő. Tudod, amikor mész az utcán, és van egy földrengés, és a felhőkarcolók inognak, és elkezdenek összedőlni, és mindenki menekül, és te csak mész. És minden omlik össze körülötted. És egyébként minden omlik össze körülöttünk. Ha megnézitek a világot, nagy, óriási baj van. És ha nem tudnánk a megoldást, akkor szörnyű lenne szembenézni vele. Ha beszélgettek emberekkel, sokan azt mondják, ó, jobb lesz a helyzet. Tudjátok, hogy miért mondják? Mert rettegnek. Fogalmuk sincs, hogy mi történik. De itt vagyunk mi, és mi el tudjuk nekik mondani, hogy figyelj ide, ennek vége. Ennek egy napon vége lesz. De nekünk nem. Nekünk soha nem lesz végünk. Soha. És hogy is folytatja? Mint meghaltak, és ímé élők. Meghaltunk Krisztussal. Az a felünk, aki ismerős volt másoknak, akit mindig is ismertek, az az ember meghalt. Már nem tudnak a halott régi énünkkel. Nem tudom, hogy az életedet hogy élted. De hát nekem voltak dolgaim, bevallom. És most itt nem fogom részletezni. Az én meghalt régi életemmel már nem tudnak közösséget vállalni azok, akik még mindig szeretnének. Tudjátok, mire gondolok. Gyere, menjünk el ide, gyere, csináljuk azt. De a halott nem válaszol. A régi énem ismeretlenül ott van halottan, és már nem tudok közösséget vállalni azokkal az emberekkel, akikkel régen tudtam. Halottak vagyunk, de újra élők. Jézus Krisztusban. Egy új teremtés vagyunk. Mint ostorozottak, és meg nem ölettek. És erről beszéltünk ma, hogy kapunk ostorcsapásokat, de soha nem tudunk meghalni többé. Mert Jézus Krisztus azt mondja, hogy aki hisz én bennem, ha meghal is, élni fog. És igazán nem tudunk veszíteni. Ennyit szerettem volna, remélem, hogy ki lehetett hámozni valamit abból, amit mondtam. És Gyuri, kérlek, hogy gyere, mert nagyon-nagyon várom az üzenetedet. Nagyon hálás vagyok, és még tényleg zárásnak annyit, hogy tudom, hogy néztek bennünket, kaptunk egy gyönyörű verset a visszavalósághoz, az a címe, Pécsről egy hölgy, talán Gabriella, bocsáss meg, ha elfelejtettem, vagy eltévesztettem a nevedet, az Isten áldjon meg, és nagyon megáldott a versed, nagyon köszönjük. Pécsről, tudjuk, hogy Békésből jött egy hölgy, Sanyival szeretett volna találkozni, már kétszer volt, Isten áldjon téged. Nagyon hálásak vagyunk a bátorításodért. Tudom, hogy Sopronból hallgatnak minket, itt volt egy házas pár néhány hónapja. Szeretünk benneteket. Endre Gábor barátunk, egy drága baptista testvérünk, Kecskeméten, Gábor, szoktunk rád gondolni. Köszönjük a bátorításodat. És igazán mindenkit, aki hallgat minket, és bocsássatok meg, ha valakit nem soroltunk fel, de lélekben veletek vagyunk, mert itt Krisztus testében együtt össze vagyunk kapcsolódva, és nagyszerű. Nagyon hálásak vagyunk a bátorításatokért, hogy hallgattok minket, hogy beszéltek emberekkel, és kérlek, hogy adjátok oda ezeket az anyagokat másoknak is, és gyertek el holnap, mert szerintem Isten egy nagyszerű alkalmat készített nekünk. Nagyon köszönöm a figyelmeteket, és gyere Gyuri, nagyon várlak. Köszönöm.
Mindent elmondott Ernő. Amikor Ernő beszél, úgy érzem magam, mint a Disneylandben van egy ilyen szerkezet, Epcotnak hívják, nem tudom, volt-e ott valaki Amerikában, és egy ilyen kis vasút, olyan, mint Magyarországon a szellemvonat a Vidámparkban, csak ez végig vissza történelmen, tehát az ősembertől, persze ősember, de aztán ugye a római kor, középkor, újkor, és a jövőbe is így próbál, és ahogy Ernőt hallgatom, hogy olyan, mintha ülnék ebbe a kis vonatba, és így a valóságon, és így a történelmen, és aztán így belenéznénk, így visszanéznénk, és most pedig így belenéznénk az örökké valóság titkaiba, és így látnánk a jövőt, és látjuk a jövőt igazából. Nem tudom, köszönjük az utazást, Ernő, ez fantasztikus volt, tényleg álmulatos. Egyébként, nem tudom mennyi az idő, de akinek menni kell, dolgozni kell, nyugodtan menjen. Én nem akarok sokáig fenntartani senkit, mondom, van időnk, az örökké valóságban úgyis együtt leszünk, ha tetszik, ha nem. De Sanyi is ott lesz, nem lesz kifogása, gyerekek, meg nem tudom, ilyen dolgok, olyan dolgok, hanem ott lesz, csüngünk majd rajta, meg ott lesz Jézus, persze, a legnagyobb buli, de Mózes, meg a Ádám, hogy faggatjuk, hogy mesélj már. Ádám az, igen, ő lesz a leggyorsabb futó a mennybe, igen. De viccelünk ezzel, de jó, a valóságban persze azért biztos szeretnénk majd tudni, hogy milyen volt az Édenkert, meg hogy történt ez az egész, de persze a legfontosabb, akit legjobban várunk, az tényleg a maga a megváltó. És ez fantasztikus lesz. Azt mondja a Biblia, hogy nem lesz külső világosság, nem lesz nap, nem lesz hold, nem lesznek csillagok, csak Jézus, ő lesz a világosság, ez felfoghatatlan, csodálatos. És ami egy röpke gondolat, amin gondolkoztam, így kapcsolódik ahhoz, amit Ernő mondott, az igazi nagyságról, ami igazából láthatatlan, és Márk evangéliumának a 10. fejezetében van erről szó. Tehát nagyon érdekes párbeszéd történik, és mindjárt mondom. Tehát Márk 10-ben van ez. Egy párbeszéd végén mondja ezt Jézus, hogy mindjárt a 29. versben. Ezt mondja Jézus. Bizony mondom nektek, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy fitestvérét, vagy nőtestvéreit, vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldeit én érettem, és az evangéliumért, következő vers, aki száz annyit ne kapna most ebben az időben házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket, üldözésekkel együtt, a jövendő világon pedig örök életet. És ez a két szó, üldözésekkel együtt, ez picit zavar, nem csak engem szerintem. De milyen szépen hangzik, aki Jézusért ott hagyja mindenét, hátat fordít a régi életének, annak a halott életnek, ahogy az Ernő is beszélt róla, és odafordul a mindenhatóhoz, a valóság létrehozójához, aki ezt a valóságot fenntartja a mai nap az ő szavával. És ő tesz egy ilyen ígéretet, és akik így, nem tudom, így megtapasztaljuk Krisztus testét, van ez a vallásos kifejezés, ez a gyülekezet, ugye, Krisztus teste, ez a, amikor hívők együtt vannak, ketten, hárman, négyen, négyszázan, akkor ezt megtapasztaljuk, hogy kapunk anyákat, apákat, gyermekeket a gyülekezetben, meg akkor is, ha nekünk nem a természet szerintiek. Tényleg így több ember, Dúló Attila nekem tényleg olyan, mint így az apukám, így a gyülekezetben, így fantasztikus. Tehát így majdnem ugyanolyan idős is, és fantasztikus. Tehát így ez a bölcsesség, ez a befektetés, amit tőle kaptam. Szóval ez a vers, ez nem csak egy üres ígéret, ez nem csak egy vallásos frázis, nem csak valami, ami így jó hangozna, de ennek van egy olyan része, hogy üldöztetésekkel együtt, és most nem erre akarok beszélni, erről az Ernő beszélt, de ott van. És egyébként ez a párbeszéd akkor hangzott el, amikor odajött egy nagyon gazdag ember Jézushoz, a korának az egyik milliárdosa, milliómosa, és mondta neki, hogy hát én jó vagyok, én megtartottam a törvény gyermekkoromtól fogva, mit tegyek, hogy üdvözüljek, Jézus? Kell még valamit tennem? Én már elég jó vagyok, nem? És akkor Jézus mondja neki, hogy van még egy fogyatkozás benned, mégpedig azt mondja, hogy add el mindened. Tehát rátapintott arra pontjára, amit nem akart elengedni, amit tartogatott, az életére, amit meg akart őrizni. És neki ezt mondta, hogy add el mindened, oszd szét, és kövess engem. És azt azért mondta neki, hogy kibillentse ebből az én jó vagyok, én nem vagyok bűnös állapotból. És szeretem Jézust hallgatni és olvasni, mert ő mindig rátapint az ember lényegére. Ő soha nem hagyja, hogy így elandalogjon a kis bűnében, a kis saját életében, ami megy abba a pokol fele, abba az elválasztottságba, ami Isten nélkül vár az emberre. És ő mindig kihívta az embert, mindig szerette, mindig szeretetben beszélt hozzá. És Jézus mondja is itt utána, hogy nagyon megkedvelte ezt az ifjút. Látta benne a tüzet, látta benne a lehetőséget, és bizonyos biblia tudósok azt mondják, hogy ez az ifjú itt Márk volt. Márk, aki írta ezt az evangéliumot. És aki aztán Pállal ment missziós utakra, és aztán ott voltak még vele különböző kalandok, mert aztán kicsit begőzölt, vagy ott, hát hogy mondjuk, inába szállt a bátorsága, és faképnél hagyta Pált egy missziós út közepén, ott azt hiszem Cipruson, de aztán visszatért, és az egyik leghűségesebb tanítvány, vagyis hát, hogy mondjuk, ilyen szolgálótársa lett, meg pásztor lett, és tényleg Isten látja bennük a lehetőséget. És nem a bűneink szerint akar ránk nézni, és ez az egyetlen mód, hogy megvalljuk neki. De aztán, ahogy így megy tovább a sztori, ugye Péter kérdez rá Jézusra, hogy hé, mi mindent ott hagytunk, nem úgy, mint ez a büszke gazdag ifjú. Velünk akkor mi van? Úgy értem, velünk most mi lesz? És akkor erre mondja Jézus, amit itt felolvastam, hogy aki elhagyott elhagyta apját, anyját, az száz annyit kap vissza, még ebben az életben üldözésekkel együtt. A jövendő világon pedig örök életet. És aztán kezdődik egy érdekes egy ilyen mondata Jézusnak, amikor azt mondja, hogy sok elsők lesznek utolsók, és sok utolsókból elsők. És aztán ezt kifejti, mert elkezd beszélni arról, hogy ő majd Jeruzsálembe viszik, megölik, és mindenki ott fogja hagyni. És utána mondja, utána a tanítványok ebből ezt kukkot se értenek, ez mi se bizonyítja jobban, miután ezt elmondta Jézus, hogy őt majd megölik, utána arról faggatják, hogy Jézus ki ül majd a jobbodra, és ki a balodra, és akkor te ebbe versengtek egymással. Hé, az előbb azt mondta, hogy meg fognak ölni. Most hogy jön ez ide, hogy most ki fog velem uralkodni a jövőben? És akkor erre is egy nagyon jót válaszolt Jézus, és ez az üzenet itt, ez a mondata Jézusnak, ez pedig a 42. és 43. vers. Odahívta Jézus a tanítványokat, akik így vitatkoztak, mert egymással is vitatkoztak, hogy hé, nem, én akarok Jézus jobbján ülni, nem, én akarok. És így, mint egy kis gyerekek, így elkezdtek civakodni. Jézus odahívta őket, na gyertek ide, és azt mondja, tudjátok, hogy azok, akik a pogányok közfejedelmeknek tartatnak, uralkodnak felettük, és az ő nagyjaik hatalmaskodnak rajtuk. De nem így lesz közöttetek, hanem aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a ti szolgátok. 44. És aki közületek első akar lenni, mindenkinek az legyen a szolgája. És ez valami fantasztikus ilyen váltás ebbe a ki a nagyobb civakodásban. És tényleg a világban a nagyságot abban mérik, hogy hány ember szolgál valakit. Minél nagyobb az, annál nagyobb az ember, minél többen szolgálnak neki, nem? Nézd meg a miniszterelnököket, nézd meg egy arab sejket, emberek ezrei ugranak egyetlen szabukra. Nézd meg Kínában a hatalmas embereket, ott persze egy félelemmel tartják ezt így, ezt a rendszert össze, és minél nagyobb egy ember, annál többen szolgálnak neki. De Jézus azt mondja, hogy ez nem így van, ez csak a látszat. Ez nem az a valóság, ami az igazi valóság. Az igazság az, hogy annál nagyobb egy ember, minél több embert szolgál. És most gondolok tényleg így a pásztorainkra, a Sanyira, vagy az Ernőre, és itt mindannyiótokra, akik itt titokban, vagy nyilvánosan munkálkodtok. És akkor belegondoltam, milyen lenne, hogyha a világ így működne. Úgy értem, ezt emelnék fel, hogy az, aki sok embert szolgál, azt tartanák a nagyobbra. De akkor így, amikor így Sanyi kijön a házából, akkor ilyen paparazzik állnák körbe, így minden lépését próbálnák követni, az újságok tele lennének, most a Singlov Sanyi 50 ember előtt prédikált, 5-en megtértek, és mit tudom én, milyen, és mindenki bátorodott, és milyen jó volt, és ezzel lenne tele az internet, és a YouTube-ban ilyen videók lennének fenn, hogy embernek megtérnek, és hálát adnak, és de nem, milyen érdekes lenne, és de a világ, ez egy kicsavart rendszer, a világ egy torzított rendszerben működik, mert itt az van felemelve, akit szolgálnak, holott a legnagyobb az, aki szolgál. És ez vezetők, meg ilyen vezető tréningeken, ha jól tudom, és Amerikában én is voltam ilyesmiken, ott mondják is ezt, hogy hey, ha jó vezető akarsz lenni, akkor szolgáld az embereket. Szolgálj az emberek felé. És Pastor Brian, egyik amerikai lelkipásztor, aki egyébként egy hihetetlen vezető, is tanít erről. És mi lenne, ha így működne a világ? És így is fog működni majd az örök kivalóságban. De most egy árnyékban élünk. Most egy torz képet látunk. Most nem a valóságot látjuk. Tényleg, hogy Ernő fantasztikusan leírta. Most mi olyanoknak tűnünk, mint akik semmi nélkül valók, de a valóság az, hogy sokakat gazdagítotok. ez a valóság. És ne engedjétek, hogy bárki becsapjon ebbe titeket, mert ez nem így van. Ez nem a valóság, hogy szegények vagytok. Mert ha ismered is, megismerted Istent, ismered az ő örömhírét, akkor már gazdag vagy. Ha ezt még tovább is tudod adni, akkor még gazdagabb leszel, mert minél szeretetnek, és ennek van egy olyan tulajdonsága, hogy minél többet adsz belőle, annál több lesz neked. Minél többet adsz, annál többet tudsz elfogadni. Ez egyszerűen így működik. Ezt hívjuk, úgyhogy életcsere, hogy az élet az nem valami passzív dolog, az nem valami ilyen bezárt dolog. Egy dobozba benne van, és senki, és tudod, nincs rajta lyuk, nincs rajta ajtó, nincs ablak, hanem ez tényleg olyan, mint egy tó, amiből megy bele a víz, és aztán jön ki belőle a víz. Ha nem így lenne, akkor egy láb tengerré válna gyorsan, vagy egy halott tengerré, mint a Izraelben a holtenger, ugye? Azt hiszem, az is ilyen. És így is hívják, hogy halott tenger. És kell ez, mert Istenhez tényleg csak úgy lehet eljutni, hogyha elfogadom tőle az ő szolgálatát. Mert itt azt is mondja a következő versben, hogy 45, mert az embernek fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az életét váltságul sokakért. És ugye ez a vallásnak a téves koncepciója, ezt nem így fogja fel, ahogy ide le van írva, hanem pont az ellenkezőjét. Nekem kell Istenért valamit tennem, hogy aztán majd Isten is tegyen értem valamit. És erre van egy jó kép, amit az egyik pásztorunktól hallottam, hogy ez pont olyan, mintha lenne egy nagyon jó szántóföldet, egy termőfölded, a legjobb, a legmagasabb, nem tudom, aranykorona értékű, vagy hogy mondják ezt, meg a legnagyobbra értékelt termőföld, egyébként Magyarországon rengeteg ilyen van, és aztán felszántanád, öntöznéd, permeteznéd, meg trágyáznád, meg mindent csinálnál vele, és várnád a gyümölcsöt, csak egy dolgot felejtesz el, a magot belevetni. És várod, hogy jöjjön a gyümölcs. És ilyen a vallás, és ezért halott a vallás, mert ez a mag hiányzik. Várod, hogy jöjjön az élet, várod, hogy jöjjön a gyümölcs, a termés, az eredmény, de nem jön. Te mindent megteszel, erőlködsz, szántasz, még egyszer, öntözöd, mindent megcsinálsz, és semmi. Üres, halott. Egy üres föld. Csak giliszták vannak benne, meg vakondok. Mert most már sok öntözéstől már se. És ilyen a vallás. És ilyen a vallás, hogy ilyenné teszi az ember életét, hogyha csak ő akar Istennek tetszeni, csak ebbe a rendszerbe, ebbe az adok-kapok rendszerbe, akkor ilyenné válik az élete. Egy üres szántóföld, amelyben ott a potenciál, ott a lehetőség, de nincs gyümölcs, nincs semmi. De amikor elfogadod azt, amit Isten adni akar, amikor engeded, hogy szolgáljon feléd, amikor engeded, hogy szeressen, amikor engeded, hogy mindaz, amiről Ernő is beszélt, hogy bejöjjön az életedbe az érték, az a gazdagság, az a mélység, az az élet. És ugye a mag, a Bibliában a mag az Isten igéjének egy Isten igéjére használt kép, metafora, hogyha az bejön az életedbe, és engeded, hogy munkálkodjon, gondolkozol rajta, Ernő, tehát, hogy tényleg így, mert tegnap megbeszéltük a Sanyival, hogy nem tud jönni, és megkért, hogy én is mondjak pár szót, és aztán mondta, hogy majd beszél az Ernővel, és nem beszélt az Ernővel. Az Ernőnek 2 perccel, mielőtt ideállt, mondtam, hogy Ernő, akkor te is mondj valamit, és milyen, micsoda gazdagság jött ki belőle, micsoda gyümölcs, micsoda érték. És az azért, amiatt a mag miatt, amit Isten belevetett az ő életébe. És ez a mag, ez nem csak az ő kiváltsága, ez mindannyiótok életében ott van, és ott a helye. És ott a helye, ott kell, hogy munkálkodjon. És hogy ne üres szántóföldek legyünk, ne egy halott életünk legyen, mert még az ember, ha hívő, akkor is lehet, hogy megáll az elfogadásban, megáll ebben, és olyan picit elvallás siasodunk, nem tudom. Tehát amikor én kezdek tenni Istenért, én akarok megfelelni, én akarom létrehozni azt az életet, amit csak kapni lehet. És ez nem fog menni. Ez ennyi. Egy másik nagyszerű példa, és ezzel befejezem, mint mondod, hogy egy vakembernek nem tudsz azzal segíteni, ha felkapcsolod a villanyt. Nem? Mesélte ezt a sztorit ez a pásztor, hogy volt egy vak ember egy bibliaiskolás Amerikába, és bement egy ilyen dormba, mint itt fönn, egy ilyen kollégiumba, és bement a vizes helyiségbe, azt mondom, így mondják, ez ilyen fürdőszobaszerűbe, és látta, hogy ez a srác a tök sötétbe borotválkozik. És azt mondja, hey, gyorsan felkapcsolom a villanyt, te mit csinálsz? Én azt mondja, ez nem segít, mert vak vagyok, tök mindegy. És egy embernek, aki egy halott életben él, az nem segít, ha kap egy külső világosságot, mert a változás az csak belülről tud elindulni. Ugye a vallás ráaggat az emberekre mindenféle ruhákat, ugye látjuk ezt az arab világban, vagy a buddhizmusban, vagy akár a mindenféle kereszténynek mondott vallásban, mindenféle szuper ilyen csiricsári öltözeteket aggatnak az emberre, de ez nem változtat semmin. A változás az belülről tud elindulni. Ez a mag, ami a különbséget teszi, hogy van-e élet, vagy nincs, ez belülről indul el. Oké, okay, úgyhogy, és ha tényleg így hallgatjátok Sanyit, Ernőt, Antit, vagy mást, engem, Pásztor Kendét, bármelyik pásztort, vagy olvasod az Bibliádat, akkor ez a mag, ez jön az életedbe, és életet fog hozni. És Isten termi ezt az életet, ez nem erőlködés által megy, ez nem a mi erőnk által megy. Oké. Okay. Hogy ámen, még egy rövid ima. Köszönjük, Urunk, ezt a napot neked. Köszönjük ezt a lehetőséget, hogy hallhattunk tőled. Köszönjük a felkent üzenetét az Ernőnek. Köszönjük a szavakat, amit adtál nekem is. És hagyd és engedd, hogy ez munkálkodjon az életünkben. Uram, hadd gondolkodjunk ezekről. Hadd forgassuk így a gondolatainkban, a legmélyebb motivációink szintjén, a szívünkben, hadd érintse meg ez a legmélyebb részünket, és hadd válassz el az igazságot, a hazugságtól, a szellemit, a nem szellemitől, az életet, a haláltól. Uram, hadd legyenek ezek a szavak olyanok, amik életet adnak, és aztán életet teremnek mások javára is. Köszönjük neked. És imádkozok azért, hogyha ezt hallottad, ezt az üzenetet, és ahogy az Ernő is mondta, meg újjá kell születned. És hogyha ezt most így gondolod, és szeretnéd ezt a döntést meghozni, ha majd hallgatod, vagy nézed ezt a felvételt, akkor csak ezt mondd a szívedben, hogy Uram, elismerem, hogy bűnös vagyok, elismerem, hogy valóban az életem egy gáz, az életem egy roncs nélküled, és szeretnék igazi életet kapni tőled. És köszönöm, hogy ezt megtetted a te halálod által, lehetővé tetted nekem, és köszönöm, hogy egy ingyenes ajándékként elfogadhatom, és szeretnék majd ebben az életben élni, és aztán az örök életben pedig veled a mennyben. És ha elmondtad ezt az imát, akkor, és a szívedben ezt a döntést meghoztad, a döntés a legfontosabb, akkor ez az örök élet a tiéd egyszer és mindenkorra, és semmi nem veheti el tőled, semmi és senki. Köszönjük. Köszönjük, Urunk, neked. És áld meg a napunkat, ahogy megyünk, ahogy dolgozunk, tedd áldássá a szavainkat, a tetteinket, csak vezess a te bölcsességeddel. Köszönjük neked, Uram. Te drága nevedben imádkoztunk. Ámen. Amen. Okay. Itt a vége.
Ha tetszett ez az üzenet, ha úgy érezted, hogy adott neked valamit, akkor kérlek, add oda valakinek.
akkor írd ki egy MP3-ra, és nyomd valakinek a kezébe, mi ez, egy pendrive-ra, hogyha ismered a weboldalaink címét, akkor mondd el valakinek az istenlétezik.hu, vagy a
jóhír.neobész.hu oldalon az eredményes élet találkozó linket keresd meg.
Sokan jönnek oda hozzám, és mondják, hogy az élete megváltozott ezektől az üzenetektől, hogy óriási értéket kapott, és hogy hogyan hálálhatnál meg. És a legjobb mód, ahogy meghálálhatod, az, ha odaadod valakinek. Adod a valakinek, hogyha tetszett, ha használt. Oké? Sziasztok!